Szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az igénket felolvasnánk, a mai lapigét. Esetleg hadd mondjak el nektek, nem régen történt. Szombatiskolát tartottunk, és szóltam a misi testvéremnek, hogy olvass fel, légy szíves ezt az igét. És egy darabig keresgélt, és nem találta a szemüvegét. Mondhattam volna neki, hogy jó, akkor valaki más olvassa. Oda hajott hozzá az István, és mondta, hogy itt az enyém, próbáld meg ezt. És föltette az István szemüvegét, hát mondta, hogy ezzel még úgy se látok, mint a másikkal. És visszadta, és mondja a Irmuska, hogy akkor nézd meg az enyémet. Azzal se látott, és akkor szólt az Éva, és az enyémben. És akkor Éva, ez jó lesz. És akkor mondta az István, te meg próbáld meg akkor az enyémet, Éva. És akkor így összecserégették a szemüvegeiket, és akkor egy idő után mindenki volt szemüveg, és mindenki látta a Bibliát. És azt az üdvözült boldog arcot látnatok kellett volna, hogy ültek ott. A Misi az Évának a női szemüvegébe, a keskeny lilába, az Éva pedig az Istvánnak a vastag férfi, fekete keretes szemüvegébe. És akkor azt mondtam, hogy ez a gyülekezet. Azért jövünk ide, hogy szolgáljunk egymásnak, hogy mindenki lássa az igét. Hogy addig szolgálunk, amíg mindenki látja az igét. Hogy ne csak egy felolvassa, és a többi hallgassa, hanem hogy mindenki a saját szemében megláthassa az Istent. Megláthassa Krisztust az igében. És ez egy óriási dolog a gyülekezet. Óriási dolog az a segítség, amit egymásnak adhatunk. Az a kegyelem, az az irgalom, amivel egymás felé fordulhatunk. Az imádság a betegekért. Hogy meglássuk azt, hogy élet van az igében. Hogy Krisztus van az igében. Hogy Krisztust lássuk meg az igében. Hogy meglássuk őt először, mint megfeszítettet, meglássuk a kereszten, meglássuk a bűneinket rajta. Hogy tudjunk örülni annak, hogy a mi bűneinket látjuk arra. Hogy tudjuk sírni a bűneinken. Aztán meglássuk magunknak úgy is, mint aki együtt akar velünk vacsorálni. Mint aki az életünknek a része akar lenni. Aki szeretne velünk együtt lenni. Meglássuk úgyis, mint királyt, aki el fog jönni, akinek hatalma van ezen a világon. Hatalma van arra, hogy a gonosznak minden munkáját leroncsa. És ez az, amiről ma szó lesz. A lelki fegyverekről. Hogy hogyan kerültünk mi ebbe a helyzetbe. Hogyan kerültünk ebbe a harcba. És hogy ebben a harcban az Isten nekünk milyen szerepet szán, és milyen segítséget ad, hogy mire készít fel bennünket. Mert hogy harc van, azt mindannyian érezzük. Amikor én megkeresztelkedtem, és a vízből kijöttem, az első ige, amit hallottam, ez volt. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Akkor még nem tudtam, hogy az Isten ezzel azt mondja, hogy itt bizony kemény harcok következnek majd ezután. Pedig Pál az élete végén is ezzel summázza az életét, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. Elvégeztem a futásomat. És hogy ez a harc milyen harc, ki ellen folyik, hogyan folyik, és az Úr ebben milyen segítséget ad nekünk, erről szól az Efézusi levélnek a vége, ez az, amit át fogunk nézni közösen. Az alapige, amit választottam. Az Efézus 6:10. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az hatalmas erejében. Mielőtt arról beszélnénk, hogy az Úr hogyan készít fel bennünket a harcra, és milyen értelemben jelent ez harcot, beszéljünk egy kicsit arról, hogy Krisztusban meg milyen pozícióba kerültünk. Mert ugye, hogy harcon, az biztos. Tehát amíg nem élünk az Úrral, amíg hitetlenként értünk ebbe a világba, addig az Úr harcot értünk. És mi harcoltunk ellene. Aztán megtértünk, és most Sátán harcol értünk, és mi harcolunk ellene. Tehát harc mindenképpen van ebben a világban. De hogy azzal, hogy mi az Úrba kerültünk, azzal, hogy mi Krisztussal kapcsolatba kerültünk, hogy újjászülettünk, hogy új életünk van, hogy ez mit jelent, amikor elbizonytalanodom, amikor ugye a terhek elővesznek, akkor én előveszem az efézusi levelet. Mert nekem ez mutatja meg azt, hogy ki vagyok én Krisztusban, hogy mit jelent az Istennek a jelenléte az életemben. Nézzétek csak! Az első fejezet 17. versétől ezt olvasom. Efézus 1.17. Ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Azt mondja Pál, én ezért imádkozom. Nekem ez az életem. Én ezt élem át. És szeretném, hogyha ti is ebben részesülnétek, hogy megvilágosítaná a ti szemeiteket, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, és micsoda gazdagság ez a szenteknek. És hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor föltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára mennyekbe. És itt Krisztusról beszél, és azt mondja róla, az ő helyzetéről. Felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőkön is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindenek fölött az Anya Szent Egyház fejévé. És itt a második fejezet, 6. versébe ezt írja, hogy az 5. Minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe a Krisztus Jézussal. Ezek óriási bátorítások az Isten részéről, mert azt szeretné megmutatni nekünk, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Hogy ha ki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, akkor mi módon ne adna vele együtt mindent, mindig. Azt mondja a Kolossé levélben, csak hogy a helyzetünkre, arra, hogyha te Krisztust elfogadtad, hogy ha szövetségre léptél az Úrral, és beleléptél ebben a küzdelemben, hogy hova kerültél, és ti ő benne vagytok beteljesedve, azt mondja Kolossé 2.10. Aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Később majd beszélünk erről, hogy vannak fejedelemségek és hatalmasságok, akik küzdeni próbálnak ellenünk. És itt Jézus azt mondja, hogy, vagy Pál azt mondja Jézusról, hogy ő fejedelemségek és hatalmasságoknak a feje. És a Kolossé 2.15 így szól róla. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt véve rajtuk. Ez is Jézusról szól. Ő lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Arról fogunk ma beszélni, hogy ezt lássuk meg, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket, bennünket pedig felfegyverzett. Ugye erről szólnak a lelki fegyverek, majd amikről beszélni fognak. Tehát, hogy egy küzdelembe hívod bennünket az Úr, de egy olyan küzdelemben, egy olyan háborúban, ami már eldőlt. Ez egy nyertes háború. Egy nyertes háborúba küldött bennünket. De vannak csaták az életünkben, és vannak még csaták, amiket még meg kell nyerni. És azt mondja az Úr, hogy ebben hívlak én most téged. Hogy ebben vegyél részt velünk. És akkor így szól Pálnak, hogy eltapossa sátánt a ti lábait alatt hamar. Tehát ebbe is bevon bennünket a sátán feletti küzdelemben, hogy a győzelemben, Ugye a tanítványokról beszéltünk, az elhívásról, és ott mondja Jézus, hogy adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején. Tehát, hogy ezeket az igéket, hogyha a szívünkbe forgatjuk, hogyha elgondolkozunk azon, akkor meglátjuk, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, és hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmának erejében. És a Filippi 2.9.11-et még hadd olvassam ide ehhez a gondolathoz. Az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött van, hogy az Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Olyan nevet ajándékozott neki Isten, amelyre minden térd meghajlik, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hogy lássuk meg, mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalmának erejének van a munkája szerint. És még egyet. Egy érdekeset ír itt az ige. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és gonosz nem illeti őt. Egy más helyen, vagy egy másik fordítás pedig így szól ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy aki Istentől született, akik Istentől születtek, azok nem maradnak a bűnben, mert az Isten fia megőrzi őket teljes biztonságban, hogy a gonosz ne áthasson nekik. Azt mondja, hogy ha Istentől születtünk, akkor az Isten megőriz bennünket teljes biztonságban, hogy a gonosz ne áthasson nekünk. Mert hogyan szeretne ártani a gonosz nekünk? De mindenféleképpen szeretne ártani, hiszen nem belőle a kezdettől fogva. És négy rövid dolgot mondok ezzel kapcsolatban, csak hogy lássuk a stratégiáját. A kísértés, a vádolás, a megtévesztés és a megfélemlítés. Persze ennél szélesebb a skálája, de ezek olyan markánsak. Tehát a kísértéssel azt gondolom nem nehéz felismernünk, mert azt mondja az ige is, hogy minden ember kísértetik, amikor vonja és édesgetvező tulajdon kívánsága. Tehát, hogy szeretne rávenni bennünket valamire, ami kívül van az Isten jelenlétén, ami eltávolít, ami megtöri az Istennel való kapcsolatunkat. Egyetlen célja ez. És hogyha ez sikerül, akkor azonnal a következő fegyverét is előveszi, ez pedig a vádolás. Amikor azt mondja, hogy hát, megtetted, de ez nem keresztényhez méltó dolog volt. És ezzel nagyon, az egyik legjellemzőbb fegyvere a vádolás. Azt is mondja a jelenések könyve, hogy az Úr angyala előtt állt sátán, és éjjel-nappal vádol a mi Istenünk előtt. és a vádolás után talán a megtévesztés. A megtévesztésnek esünk leginkább a csapdájába, hiszen ugye azt mondtam, hogy ő a hazugságnak az atya. Tehát mindez, amit mond, az hazugság. Ugye még azt se szabad elhinni tőle, amit kérdez, hiszen azt kérdezte Évától is, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy ne egyetek arról a fáról. Tehát a megtévesztés az alapfegyvere Sátánnak, és nagyon sok hívőt is megtéveszt. Egy nagyon érdekes, amit én észrevettem, és amit hallottam is, hogy nagyon sokszor ad gondolatokat. Tehát ugye a gondolatainkat ugye nem látja, de nagyon szívesen bedob gondolatokat az elménybe. És ezt nem veszük észre nagyon sokszor, hogy ezek a gondolatok nem a mi gondolataink. Nagyon sokszor megdöbbenünk azon, hogy mi gondolkodunk, hogy mi jutott eszembe. Vagy elkezdjük tovább gondolni azokat a gondolatokat. És ezen keresztül egy egész idegen útra el tud bennünket vezetni. A megfélemlítés, hogy erről tudunk, hogy azt mondja az ige, hogy mi ordító oroszlán jár körbe, hogyha lehet keresve, hogy kit nyeljen el. Nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot ezekkel a támadásokkal szemben, amiket Sátán felénk irányít. És milyen öltözetet ígért nekünk az Isten. Jó, akkor nézzük meg ezt a Efézusi levélnek a 6. fejezetét, amiről beszéltem az elején. A 10. vers volt az alapigénk, végezetre Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravassággal szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségnek világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felövezvén az igazságnak mellvasában. És felhúznál lábaitokra a békesség evangéliumának készségével, felsorozván. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanazon dologban vigyázván, minden állhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Azt mondja itt az ige, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hogy az igazi harcunk nekünk mennyei erők ellen van. Még ha látszólag földi problémákkal kerülünk is szembe, ezeknek a hátterében mindig ott van Sátánnak az igyekezete, hogy elbuktasson, hogy tönkretegyen, hogy kivegye kezünkből az üdvösségünket, hogy egy teljesen téves útra vezessen, hogy belecsavarjon egy olyan gondolkodásba, ami csak magam körül forog, hogy levegyem a szememet a megváltomról, és azon kezdjek el gondolkodni, amit adott nekem. Álljatok hát elő, azt mondja itt a 14. vers. Ez az első dolog, hogy felvállaljuk ezt a harcot. Álljatok hát elő. Gedeon azt mondta a népnek, amikor küzdelemre hívta őket, és hát az Isten mondta neki, kiálts a nép füle hallatára, és mondd, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gilead hegységről. Álljatok elő. Aki az eke szarvára teszi a kezét és visszatekint, ez nem méltó hozzám, azt mondja az Úr, hogy amikor beleléptünk ebbe a küzdelembe, akkor ezt mi felszámoltuk-e? Elgondoltuk-e azt, hogy ez mivel jár? És itt van ez a toronyépítésről szóló példázata Jézusnak, amikor arról beszél, hogy ha valaki tornyot akar építeni, ez felszámolja, hogy mik a költségek, milyen lehetőségei vannak, hogy nehogy félbe maradjon. És mi is tornyot építünk, egy lelki házat, egy lelki tornyot. Vajon számolunk-e? Nem a saját erőnkkel, hanem számolunk-e Krisztussal? Számolunk-e mindazzal, amit az Isten nekünk adni akar? Mert ha csak magunkkal számolunk, azokkal a lehetőségekkel, amiket ismerünk, vagy amiket gondolunk, akkor lehet, hogy a végén egy félbe maradt házunk lesz. De ha számolunk Krisztussal, akkor be tudjuk fejezni ezt a házat. Azt mondja, hogy álljátok elő, számoljatok és döntsetek, hogy követtek-e engem. Álljatok elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Igaz lelkűség helyett mondhatnánk azt is, hogy igazság, szeretet. Ezzel indul, ez az alap. Akik elbuknak, azokra azt mondja az ige, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét, az ő üdvösségükre. Hogy nem csak ismerték az igazságot, hanem szerették is, akik az üdvösségre eljönnek. Az igazság szeretet azt is jelenti, hogy őszinte vagyok. Őszinte vagyok magamhoz. Ez nagyon nehéz dolog. Elfogadni azt, amit az Isten mond rólam. Gazdag vagy, meggazdagodtál. Nincs szükséged semmire. Őszinte vagyok magamhoz, és őszinte vagyok az Istenhez is. Én észrevettem magamon, hogy néha még imádságban is próbáltam kibújni. Az imádságban is próbáltam elmagyarázni az Istennek, hogy ez miért így történt. És amíg meg nem aláztam magam az Isten előtt, addig nem tudott rögtön az Isten segíteni. Amíg nem voltam magamhoz is, és az Istenhez is őszinte, addig nem voltam. Aztán megtanultam, hogy hozzá lehetek őszinte. Felövezvén az igazság mellvasában. Az igazság mellvasa, az egy páncél volt. Ugye ez a római katonák öltözete, amiről itt beszélünk. Egy páncél volt, ami védte a mellkast és a szívet ezen keresztül. És azt mondja az igeit, hogy fel kell vennünk Krisztus igazságát. Tehát az igazság mellvasa az nem a mi igazságunk, az Krisztus igazsága. Ebben kell beöltöznünk, ebbe kell biztosnak lenni, hogy Krisztus igazsága megvéd engem a csalónak a vágyaitól, hogy te életed nem igaz Isten előtt. De én el vagyok rejtve Krisztusban, és Krisztus igaz az Isten előtt, és engem megigazított hitáltal, és én ezt megragadom. Mert ha nem ezt mondom, akkor azt mondom, hogy igazam van. Ugye? Legtöbb házassági problémánál mindig ez a kérdés. Vagy nem csak munkahelyénél is. Hogy kinek van igaza. De a Krisztus igazsága az azt mondja, hogy az Istennek van igaza. Amikor ő megbüntette az én vétkeimért, a saját fiát. Felsorozva a lábaitokat a békesség evangéliumának készségében. A szilvesztert egy ismerősünkben töltöttünk, és ott egy fiatal hívővel találkoztunk, aki nemrég tért meg, és ki se fogyott. Ki se fogyott a tapasztalatokból, ki se fogyott az Isten dicsőítéséből, abból az örömből, amit az első szeretet jelent, és mondott egy szépet, ezt elmondom nektek is. Azt mondja, hogy ő sokat kimlódott azon, hogy másoknak szolgáljon. És úgy gondolta, hogy imádkozott azért, hogy az Úr adjon neki lehetőséget, hogy másokon segítsen. És kapott, és azt úgy gondolta, hogy majd jó állása lesz, és akkor majd osztogatja a pénzt. És és elkerült egy helyre, ahol a szobatársai nem mosogattak, nem takarítottak, és akkor azt látta, hogy ezt most neki kell megtennie, és elkezdett mosogatni, takarítani helyette, míg aztán az Úr ezt meg nem mutatta, hogy ezért imádkoztál. Te szolgálni, segíteni akartál másokon, tessék, szolgál, azt segíthetsz. És ami engem megfogott, az a gondolat, amit itt megajándékozott az Úr, hogy azt mondta, hogy azt értettem meg, hogy amikor én az időmből ezt a részt odaszánom ennek az embernek, akivel én együtt vagyok, hogy takarítsak, akkor én az életemet adom, érte? Mert az életemnek egy részét, ami már soha vissza nem tér, azt én nem magamra fordítottam, hanem őre. Tehát, hogy amikor én szolgáltam másoknak, akkor én az életemet adtam másokért. És mi is, amikor másokért szívből szolgálunk, akkor mi az életünket adjuk a másikért. Az életünknek azokat a perceit, azokat az óráikat, amiket nem tudunk visszacsavarni. Az már az övé, azzal mi megajándékoztuk őt. Fölvévén a hitnek pajzsát, amelyen ama gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Ugye ez egy nagy pajzs volt, fából készítették, 9 kiló volt, bevonták bőrökbe, bibajbőrrel, de megnedvesítették, hogy ezek a tüzes nyilakat kioltsa. És a hitnek a pajzsa az nagyon fontos, hiszen hit által történik minden az Isten világában. És egy nagyon szemléletes képet mesélt az egyik testvérem, ami nagyon megvilágítja ennek a lényegét. Talán olvastátok ti is. Egy medve, amelyeket állatkertbe tartottak egy 4x4-es ketrecbe, és mindig csikeket dobáltak neki, hogy táncoljon. Nagyon rossz helyzetben volt, és egyszerre bővítették az állatkertet, és átkerült egy nagy szabad térségbe, egy kifutóba, ott szabadon kószálhatott. És ahogy oda betelepítették, azt látták, hogy ez a medve továbbra is abban a 4x4-es négyszögben éli az életét. Úgy jár, mintha faltól falig járna. És én azt látom, hogy nagyon sokan úgy járunk továbbra is, mintha nem lenne Krisztus, mintha nem lenne Isten, mintha nem lenne szabadság, mintha nem szabadított volna meg az Isten bennünket. Hogy ugyanazok szerint a sémák szerint éljük az életünket. Ugyanúgy látjuk a határokat, ahol a megtérésünk előtt láttuk. Viszünk ugyanaz Istenbe, de úgy tűnik számunkra, mintha csak felfelé lenne ez a ketresz nyitott. Mint hogyha nem lehetne lépni, nem lehetne kilépni ebből, a régi utakból, a régi vágányokról. Pedig az Isten azt mondja, hogy tágas térre vezettenek téged. Hogy amennyit ebből hittel meg tudsz ragadni, annyival messzebbre kerülsz ebből a 4x4-es ketrecből. Tied az egész világ. Hiszen hit által minden lehetséges. De azt mondja az Isten, amennyit ebből hittel elfogadsz. Ha elfogadod hittel a gyógyulásodat, akkor ez a tiéd. Érted? Amennyit hittel elfogadsz ebből. Az üdvösség sisakja. Az üdvösség sisakja, én nagyon sokáig sisak nélkül jártam háborúban. Nem voltam biztos abban, hogy az üdvösség sisakja az valóban rajtam van. De most már látom, hogy Krisztus valóban kivívta az én üdvösségemet. Hogy Krisztusban üdvösségem van. Hiszen ezt olvastam az Efézusi levélben. Együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. A mennyország az nem ilyen értelemben, nem egy távoli cél, hanem egy mindennapi valóság. Az Isten országa bennetek van, azt mondja az ige. Bennünk növekszik. nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. A következő, a lélek kardja, amely az Isten beszéde. Amikor készültem erre először, akkor ez engem nagyon megdöbbentett. Nekem most tudatosodott, hogy az Isten beszéde az a léleknek a kardja, és nem az enyém. Az Isten beszéde a lélek kardja. És én sokszor kivettem az Isten kezéből, a lélek kezéből a kardot, és én használtam, és én suhingattam. Tipikus eset, hadd mondjam. Ugye hasonló ez az aranyalma ezüstálom. Ugyanez azt mondjuk, hogy az aranyalma az Istennek az igéje. Az ezüstál az, amit a lélek, mint helyzetet elénk hoz. Ugye kérdezhetnénk, hol vagyunk ebben akkor mi? Hát mi vagyunk a szolgák, ugye, akik ezt ezüstálban át tudjuk adni. De azt látom, hogy nagyon sokszor félredobjuk az ezüstálat, jól megmarkoljuk az aranyalmat, és már repül is. Mondjuk van egy szóváltás. Aztán lélek kardját ugye kiveszed a lélek kezéből, és már megy is a suhintás. Azt is szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Ugye, ma meg is kapta a másik. Persze ő se rest, törökül az aranyalma, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Majd újra. Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Aztán a végén lezárul ezzel, a botor vitatkozásokat kerül. Aztán végül mindenki elvonul, és a másik megtérésért imádkozik. Ugye? És akkor igékről beszélgettünk. Csak éppen nem volt ott a lélek, és nem volt ott az ezüstál. Pedig az Isten azt szeretné, hogy ő használja az igéjét. Ő szeretné használni. Alázat nélkül ez nem megy. Tehát ha nem tudom megalázni magam, nem tudom elfogadni, hogy ő oda küld ezzel a tállal, akkor nem megyek oda. Engem nagyon megragadotta, hogy a Jelenések könyvében ír erről, a lélek vezetéséről. Amikor azt mondja, hogy a lélek és a mennyasszony azt mondja, jöjj, és aki hallja, mondja azt, jöjj. Tehát, hogy az Isten vezetése valahogy így kapcsolódik össze. Hogy a lélek először szól ahhoz az emberhez, szól a lélekhez. És utána szól hozzád, a mennyasszonyhoz. És akkor a te hibásod ér el ugyanahhoz a lélekhez. Tehát, hogy az Isten két irányból közelít mindig hozzánk. Közelít a mennyasszony által, és közelít személyesen az ő lelke által. De hogyha csak mi közelítünk folyton, az igével, a karddal, ha mi ítéljük meg a helyzeteket, ha csak az elméleti tudásunkra építünk, akkor nagyon sokszor csonka, ketek csonka lábak lesz a következménye. De a lélek vezetésével pedig gyógyulás lesz, ott műtétek lesznek. Lehet, hogy az is fájdalmas lesz, mert meg kell ítélni helyzeteket, meg kell ítélni életeket. De ezt a lélek ítélni úgy, mint a sebész, teljes fontossággal. Az utolsó. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanazon dologban vigyázva minden álhatatossággal. Az imádság. Egyszer megkérdeztek egy sátánista főpapot, aki megtért, hogy mi a legnagyobb fegyver onnan másik oldalról nézve a gonoszság világában, bal szemben. És azt mondta, hogy az imádság. Tehát, hogy a hittel mondott imádság a legnagyobb fegyver sátán támadásaival szemben. Egy katona, ha a saját feje után megy, akkor abból nem lesz nyertes háború. Egy katonának az a feladat, hogy állandó kapcsolata legyen a parancsnokkal, hogy mindig hallja, hogy mit mond a vezér, mit mond a parancsnok, hogy mit szól az Úr. És ez nagyon fontos, hogy legyen személyes kapcsolatunk az Istennel. Hogy amikor azt mondja a Jézus, hogy teknős béka alakzat, ugye ismertétek a római hadviselésben ezt az alakzatot, hogy összeálltak egy csoportba, és oldalról is, és fölülről is a pajzsokat úgy tartották, hogy abban egy nyilat belőni nem lehetett. Mind a teknős béka páncélja, és így egész komoly erőfölényben lévő hadseregeket is képesek voltak legyőzni. Pusztán azért, mert mindenki a helyén volt, és mindenki tudta, hogy hol a helye. És azért, mert hallották, mert személyesen hallották. És nagyon fontos, ahogy az elején is beszéltem, hogy legyen személyes látásunk, de legyen személyes hallásunk is, legyen személyes vezetésünk az Istenről. Ha az Isten azt mondja, teknős béka alakzat, akkor ne az legyen, hogy néhányan hallanak, és akkor a helyükre állnak, a többiek pedig a hallókhoz állnak. Tehát a süketek odaállnak a hallókhoz. Mert ugye ebből nem lesz sose győzelem. Meg kell erősödni a személyes hitben, meg kell erősödni a személyes vezetésben. Még annyit szeretnék mondani. Egy-két gyakorlati tanácsot talán. Az egyik az, amit mondtam, hogy a félrevezetés az egy nagyon erős fegyver az ördög. És ezekkel a gondolatokkal, amiket ad, nagyon sokszor elindít bennünket egy olyan gondolkodás felé, ami elvezet bennünket az Istentől. Ezért aztán, hogyha jön egy gondolat, amire azt mondod, hogy ezt nem érted, hogy miért van, azt mondja az ige erre, azt tanácsolja, hogy ejtsetek foglyul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Ha jön egy gondolat nekem, hogy te értéktelen vagy, akkor én azt mondom, hogy ez nem az Istentől jött. Ezért odaadom Jézusnak. Csak azt szoktam csinálni ilyenkor, amikor valami érthetetlen gondolat jön, hogy azt mondom, hogy Uram, ez a tiéd, de adjál helyette valamit. Adjál egy gondolatot az igédből. Adjál valamit, ami ezzel ellenképes, vagy ami megerősít. És akkor az Úr ad valamit. Adj azt, hogy én fiam vagy, te ma szüklelek téged. És akkor ezen elkezdek gondolkodni. Hú, hát ez fantasztikus. Hogy az Úrnak a gyermeke lehetek. Én meg azt gondoltam, hogy azt akarták velem elhitetni, hogy nincsen semmi értéken. És a királynak a gyermeke lehetek. Hát, hogy elestem. De hasonfákban is a királynak a gyermeke vagyok. Mert felállok, mert felsegít. Felsegít. És akkor megerősödök ebbe, és akkor ezen gondolkodom. És ha jön még egy ilyen gondolat, akkor az is elindíthat valamit. Hogy félretegyük, tehát hogy ne álljunk szóba azokkal, amikről tudod, hogy ez nem vezet jóra. Odaadni Krisztusnak, és elkérni az Úrtól egy olyan gondolatot, amin gondolkozhatsz, ami meg tud erősíteni az Isten. És azt fogod megtapasztalni, hogy az ördög egy után felhagy ezzel a fajta támadással, mert ő nem akar téged megerősíteni. Nem akar, hogy folyton az Istenről gondolkodj. Nem akar, hogy folyton dicsérd az Urat. De először fogjuk elfejteni minden embereket, hogy engedelmeskedjék az Istennek. A másik a félelemkeltés. Tehát, hogyha két alapérzelem van a világban, a szeretet és a félelem, és az ördög a félelem okozatja, a hazugságnak az atya. És akkor szól neked, hogy ebben a hónapban te nem fogsz kijönni a fizetésedből. És akkor mondom, hogy hát igen, látom én is. Ott van műszak is, lesz az autó is. Igen, látom én is. És akkor azt mondom, hogy az Úr azt mondta, keressétek először az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. És két hete voltunk egy kiránduláson, ugye veletek. Tényleg műszak is volt az autó. És tényleg nem volt akkor épp annyi pénzünk. És voltunk két hete, és valaki adott egy kis borítékot, és mondta, hogy hát ezt úgy küldik nekünk, úti költség. Csak egy 20 ezer forint volt, nem pedig egy 2000, amennyit mi az útra költöttünk. És áldja meg az Úr, aki küldte, nem tudjuk ki volt. Aztán múlt héten Rácz Kevin szolgáltunk, és mikor miért eljöttünk volna, odajött az egyik testvér, semmit nem tud ezekről a dolgainkról, és azt mondta, hogy ott az Úr arra indította, hogy adja oda nekem ezt a borítékot, nem tudja miért. És odaadta, és abban is 20 ezer forint volt. Ez vasárnap volt, hétfőn elvittem a kocsit műszakiztatni, kedden leműszakiztattam, 35 ezer forintomba került, 4 ezer forint ugye a tized ezekből. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek megadatnak néktek. A hitnek a pajzsa. Hogy elfogadom, hogy amit az Isten mond, az igaz. Igaz és amen. És az Isten gyönyörködik abban, hogy bevallhatja az ígéreteit. Egyszerűen gyönyörködik benne. A sátán pedig még ha vicsorogva is, de kénytelen térdet hajtani az Isten előtt. Adja meg az Isten az ő kegyelméből, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. És hadd olvassam meg felzárásul azt, amit Pál átélt, amikor ezeket a szabadulásokat megérte az ő életében. Érzitek, hogy a sok küzdelem, amit ő átélt, és az Istennek a jelenléte, ami az életében megnyilatkozott, hogyan van ebbe bent. Azt mondja, mit mondjunk ezeket? Ugye a Róma 8.31-től. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Hát persze, hogy sem. Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Hát persze, hogy sem. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támad, és az Isten jobbján van, aki esedezik és értünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Ki kell bennünk félelmeket? Ki kell kitámad ránk, mint oldító oszlát? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, veszedelem, fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztott el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Jónk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te elhívtál bennünket. Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusban minden mennyei áldással megajándékoztál bennünket. Hogy az üdvösség ruháiba öltöztettél fel bennünket. Hogy erre a harcra hívtál bennünket, és köszönjük, hogy te mindent megadtál ahhoz, hogy ez a harc győzelmes legyen. Hogy hitáltal megragadhatjuk az életet, amit benned van. Hogy rád figyelhetünk, hogy téged követhetünk, hogy neked szolgálhatunk. És te meg tudod dicsőíteni magad. Uram, dicsőíd meg magad ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, a mi életünkben. Hogy lássunk téged egymáson, hogy tudjunk szolgálni egymásnak, hogy minél többen meglássanak téged. Hogy lássák, hogy te szereted őket, hogy te félted őket. Szeretnéd megmenteni őket, szeretné megmenteni bennünket magunktól. Köszönjük neked, Istenünk, Köszönjük a győzelmet, amit te kivívtál. Köszönjük, hogy te király vagy, csak ugyan. És köszönjük, hogy a fiaid lehetünk, hogy hittel ezt megragadhatjuk most. Hogy az életünket átadhatjuk neked. Hogy újra fogadást tehetünk. Hogy igen, Uram, téged akarlak követni. Hogy meg tudom ragadni azt, amit te mondtál, hogy kilépek ebből a 4x4-es ketrecből. Kilépek arra a szabadságra, amit az Úr nekem megígért. Az ő dicsőségére. Hiszen az ő ígéretei igaz és ámen, és Krisztusban minden ígéretei igazzá és ámennál. Köszönjük ezt neked, Istenünk, hogy szemlélettünk ma téged. És köszönjük azt a reménységet, amit ma adni akarsz nekünk. Jézus Krisztus által. Amen.